8 óra 40 perc van, itt van velünk a telefonvonalban Sárközi Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, történész, iranista. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánunk!
A témánk pedig az, hogy ugye 2021-ben, tehát tavaly indultak el a bécsi tárgyalások az úgynevezett iráni atomalkú újjáélesztése céljából. Hát Dióhéjban ugye ennek az atomalkunak az volt a lényege, hogy a nyugati hatalmak feloldják, fokozatosan enyhítik az Iránnal szembeni szankciókat, annak cserébe, hogy Irán leáll az atomprogramjával, leáll az urándúsítással. Most viszont, mióta Donald Trump egyoldalúan kiléptette az USA-t az egyezményből, azóta Irán fokozatosan emeli a tétet. Tegnap már azt állította, hogy tudna atombombát előállítani, csak nem akar. Hogy látja, Iránnak mi a célja ezekkel a megszólalásokkal?
Azt gondolom, hogy Irán ugyanolyan mértékben megérdemli a tisztességes eljárást egy ilyen kérdésben, mint bármilyen más ország a világon. Iránnak közel 60 éves nukleáris programja van, tehát nem ma kezdték, nem tegnap kezdték, nem 5 éve kezdték. Az viszont biztos, hogy ez egy politikai kérdés immár, inkább politikai kérdés, mint technológiai kérdés, vagy hatalmi kérdéssé vált. Irán a 2015-ben megkötötte a JCPOA-t, ami egy jól működő rendszer volt, ebből azonban 18-ban az USA kivonult, és ez bonyolította meg a dolgokat, és nyilvánvalóan azóta, hogy az USA Trump alatt ebből kivonult, ezáltal az iráni álláspont is keményebbé, merevebbé vált. Arról szó sincsen, hogy az irániak teljesen befejeznék az atomprogramjukat, vagy atomnukleáris tevékenységüket, csak nyilvánvalóan az urándúsításra vonatkozó részletekben mutatnának hajlandóságot az egyezkedésre. Viszont a nyugati fél, főleg az amerikaiak, ezt össze akarják kötni például az iráni rakétaprogram korlátozásával, miközben az irániak pluszban még azt szeretnék, hogy vegyék le a Trump által 19-ben a forradalmi gárda, a Trump által a terrorista szervezetek listájára rátett forradalmi gárdát a terrorista szervezetekhez. Tehát vannak mind a két oldalon csatolt, nem feltétlenül a nukleáris programhoz teljesen kapcsolódó kívánságok, és közben az idő megy. Tehát voltak éppen, aki ismeri a nukleáris folyamatokat, a nukleáris urándúsítás folyamatát, azt tudja, hogy néhány hónap alatt is elég komoly.
Hát ugye mondta, hogy bő évtizedek óta zajlik az iráni nukleáris program, szóval technológiai értelemben szinte borítékolható, hogy tudna atombombát előállítani most Irán egyébként?
Itt két dologról beszélünk, tehát van a nukleáris program, meg van a nukleáris programnak a katonai része. Tehát a kettő az nem ugyanaz. Iránnak teljesen kiépült szakembergárdája van, otthoni erőforrásaiból képes egy nukleáris programot saját erőforrásaiból különösebb külső segítség nélkül megvalósítani, és ezt meg is csinálta. Több atomfizikai karuk van, több mint közel 20 helyszínenhez kötődik Iránon belül az iráni nukleáris program. Ez nem egy vagy két hely. Tehát azt lehet mondani, hogy és ehhez maximális technológiai, anyagi támogatást nyújt a mostani iráni politikai rendszer, megjegyezünk bármilyen iráni politikai rendszer, hiszen Irán körülbelül úgy gondolkodik, mint mondjuk Pakisztán vagy Észak-Korea, hogy most már egy harmadik világbeli ország is meg tudja az atomprogramját csinálni. Még hogyha ez nyilvánvalóan főleg az Izraellel való relációban nagyon komoly biztonságpolitikai kérdéseket is vet föl a közel-keleten.
Térjünk vissza itt konkrétan az iráni atomalkú helyzetéhez, tehát akkor az ön szavaiból nem tudom, majd kijavít, hogyha tévedek, de azt vettem ki, hogy Irán végül is hajlandó lenne lemondani atomhatalom státuszáról cserébe a szankciók feloldásáért, plusz még akkor vannak más követelések a forradalmi gárdával, meg a rakétaprogrammal kapcsolatban.
Ez egy fajta közel-keleti alkudozás, és nyilvánvalóan az irániak is tudják azt, hogy jelentős mennyiségű pénzhez, befagyasztott bankszámlákhoz férnének hozzá a szankciók feloldásával. A forradalmi gárdának a, nevezzük úgy, levétele erről a listáról, pedig nyilvánvalóan a forradalmi gárda anyagi vállalkozásainak, vagy egyéb politikai befolyásának a további növekedéséhez vezetne. Tehát itt azt gondolom, az iráni fél felett is meg lehet győzni az atomalkú megkötéséről, csak máshova teszik a hangsúlyokat, mint mondjuk az izraeli vagy az amerikai álláspont.
És az amerikai álláspont, a demokrata vezetésű amerikai álláspont mennyiben más, mint a Donald Trump vezetésű amerikai álláspont volt? Például most a szankció kérdésében Joe Biden mennyire tűnik békülékenynek, vagy mennyire látja úgy, hogy azokat akár fel is lehetne oldani Iránnal szemben?
Nyilvánvalóan az a tény, hogy Biden nekiállt a JCPOA feltámasztásának, már egy jelentős elmozdulás a korábbi republikánus merevség. Tehát az amerikai republikánus elitek szemében Irán egy démonizált lény. A demokraták, az amerikai demokraták elitek azonban nem így gondolkoznak, vagy nem teljesen így gondolkoznak, asztalhoz ülnek az irániakkal, bármennyire is adott esetben visszajognak bizonyos izrael ellenes vagy másfajta iráni lépésektől. Mégis ugye Biden azonban úgy tűnik, hogy az utóbbi hónapokban szigorított az álláspontján Iránnal kapcsolatban a JCPOA ügyében. Tehát azt látom, hogy Bidennek talán az országán belül gazdasági, politikai nehézségei, népszerűségvesztése miatt szüksége lehet arra, hogy részben visszatérjen egy a republikánusokhoz hasonló külpolitikai vízióhoz a közel-keleten, amelyben Iránnal szemben szigorúbb fellépés mutatkozik meg. Erre utaló jeleket láttunk Biden minapi izraeli és szaudarábiai látogatása alatt tett nyilatkozataiban, amelyben közölte, hogy az USA minden eszközzel úgymond hajlandó lenne az iráni atomprogram katonai részét megakadályozni, jól lehet nem bocsátkozott konkrétumokba.
Gyakorlatilag Amerikának nem szövetségese úgy Irán, mint Szaúd-Arábia vagy Izrael?
Ez semmiképpen nem, de nyilván azért a szövetséges és az ellenség között is vannak fokozatok. Annak idején az Obama-féle kormányzat a JCPOA megkötésével egy nagyon komoly gesztust tett Irán felé. Tehát voltak olyan kalkulációk, hogy Iránba az USA gazdaságilag esetleg majdan vissza akar térni, és a JCPOA ennek volt az első lépése. A Trump-féle döntés, hogy ebből kivonultak 18-ban, viszont bezárta a kapukat az amerikai körülött gazdaságilag és politikailag Iránban. Irán pedig keletre fordult, azaz Kína és Oroszország lettek a nyertesei az amerikai Trump-féle döntésnek. Ezt nem szabad elfelejteni. Tehát ennyire könnyen az oroszok és a kínaiak nem jutottak befolyáshoz, de ezt a szívességet megtette Trump nekik, a saját döntésével kivonult onnan. Most ugye tavaly óta Irán tagja már, rendes tagja már a Sanghaji Egyezménynek, az ukrán-orosz konfliktus óta mindenki látja, hogy Putyin járt Teheránban, nem is olyan régen, tehát orosz gazdasági, politikai, katonai együttműködésnek a jeleit láthatjuk. Tehát most sokkal nehezebb szerintem bármifajta JCPOA-t megkötni, hiszen Irán elkötelezett Kína és Oroszország irányában, és nyilván ez a két nagyhatalom szintén befolyásolja az iráni álláspontnak a megkeményedését, adott esetben radikalizálódását az atomprogramban. Tehát az utóbbi napok, hetek iráni nyilatkozataiban, amelyben arra céloztak, hogy már meg tudnák csinálni az atomfegyvert, de mégsem akarják, ebben nyilvánvalóan az a fajta magabiztosság jelenik meg, amely mögött egy Kína vagy egy Oroszország támogatás is állhat. Megjegyzem, sem Oroszország, sem Kína nem kritizálta az iráni atomprogramnak adott esetben felgyorsulását. Ez most is így van, tehát Kína és Oroszország maximálisan támogatja a JCPOA feltámasztását, szemben mondjuk az öbölbeli arab államokkal, Izraellel és az USA-val.
Itt a beszélgetés végén még nagyon érdekelne, hogy önmagában az iráni gazdaságot mennyire folytogatják a nyugati szankciók, vagy Oroszország és Kína már nagyobb volumenű mondjuk külföldi befektetései bőven kirángatják és vízfelszín felett tartják a perzsa országot.
Iránnak a gazdasági élete 43 éve az úgynevezett Ektesadé Mokavematról szól, az ellenállás gazdaságáról. Tehát hogyan tudjunk menedzselni egy országot, egy társadalmat, egy gazdaságot szankciók sújtotta, izolált állapotban. Amely izolációt persze részben az irányok maguk idézték elő, mert ők maguk is úgymond kizárták, vagy kiléptek egy csomó nemzetközi egyezményből, részben persze nyilván őket súlyos szankciók is sújtják. Na most ugye a kínai és az orosz tőke közül szerintem a kínai tőke nagyobb befolyással fog rendelkezni Iránban. Az oroszok inkább politikai vagy katonai téren jelentenek garanciát nekik, tehát például az oroszoktól vesznek légvédelmi rendszereket, amelyekkel például az atomlétesítmények tudják védelmezni. A kínaiak viszont jelentős mértékben befektetnek Iránban, jelentős mértékben vásárolnak szénhidrogént, idén kb. 43%-kal nőtt az iráni kínai külkeresen mérleg. Ettől még persze Iránban is áremelkedés van, tehát az alapvető élelmiszerek, közlekedés, hotelek, minden szinte a duplájára drágult, és azért ez azt jelenti, hogy Irán nem fog elbukni, de nyilván nem is megy olyan, őt is sújtják a mostani elmúlt hónapok külpolitikai globális változásai. Mégis azt lehet mondani, hogy a jövőben Irán elsősorban a Kína és az orosz gazdasági politikai szféra része lesz.
Az elmúlt percben Sárközi Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóját, történészt, iranistát hallották. Köszönöm, hogy itt volt velünk, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Zenével utána pedig olajpiaccal megyünk tovább hamarosan.